órán, csak úgy gyorsan fölelevenítve, ugye, mert egyrészt régen volt, másrészt meg ZH-ra készült ezek, és ebből következően nem biztos, hogy még emlékeztek rá, ugye a felejtés az ilyenkor gyorsan megy, amikor hirtelen nagy mennyiségű anyagot be kell tanulni. Ugye arról volt szó, hogy a lapcsere algoritmusokat tesszük el nézegetni, és a legelső algoritmusunk, amit természetesen nem tudunk implementálni, az optimális algoritmus volt, és abba gondolkoztunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen optimális algoritmusunk lenne, de nem volt, és ezért különböző gyakorlati algoritmusokat fogunk részletesen megnézni. A legelső mindig, szinte mindig a FIFO, mindjárt ki fog derülni, hogy a FIFO algoritmus gyakorlatban hogyan működik egy példába. Ugye a behozott lapokat FIFO sorba rendezzük, és mindig a legelőször behozott lapot cseréljük le. Itt majd beszélnünk kell a Béládi anomáliáról. Tehát ez csak most ilyen bakugrás, hogy gyorsan végigmondom, mert ugye erről már volt szó, csak hogy emlékezzünk a feladat előtt ezekre a dolgokra. Ugye a másik FIFO-nál egy kicsit várhatóan jobb algoritmus, az újabb esély second chance algoritmus volt, ahol annyiban különbözött az algoritmusunk, hogy nem FIFO sorban rendeztük ismét a lapokat, de mindegyik lapnak egy a reference use bid alkalmas használásával adtunk még egy esélyt, hogy benne maradjon a memóriába. Egyértelműen látni fogjátok, hogy hogyan működik a példába. Olyan még egy algoritmus, amit érdemes ilyen szempontból végignézni, ez a legrégebben nem használt LRU algoritmus, ami bonyolult, de jól közelíti a optimális algoritmust. Ebben lényegében az történik, hogy valamilyen úton, módon megpróbáljuk azt a lapokhoz rögzíteni, valamilyen módon meghatározni, hogy mikor használtuk őket legrégebben, és mindenképpen azt a lapot szeretnénk lecserélni, amit a legrégebben használtuk. Erre több megoldás volt, amit nem túl részletesen beszéltünk, ez lehet egy számlálólapú, láncoltítás alapú megoldás. Itt most a példában majd egy erősen leegyszerűsített megoldást fogok mutatni, de reméljük, hogy ez sem lesz túlságosan bonyolult. A legkevésbé használt és egyéb algoritmusokat már nem fogom példában bemutatni, ezeket elméletileg ismerni kell. Visszamennék a legkevésbé használtnál, ugye felmerül a lapok befagyasztásának szükségessége, erről beszéltünk, hogy miért. Ez így fog előkerülni. Nézzük a példát. A példa lényegében arról szól, hogy van egy igény szerinti lapozást használó rendszer, amiben egy lapra, egy feladat számára három, vagy mondjuk ilyen a folyamat számára három vagy négy fizikai memória lap áll majd rendelkezésre. Tehát a feladatot meg kell oldani három, és meg kell mondani négy fizikai memória lapra is. A feladatból valamilyen úton módon kitermeltük azt, hogy a általa hivatkozott lapok, ilyen egyetemben öt darab lapot fog a feladat hivatkozni, ilyen sorrendben történnek a hivatkozások, tehát a 0 és 4-es közötti sorszámozású lapokat ilyen sorrendben fogja a feladat hivatkozni, tehát először egy 0-as lapot hivatkozik, utána 1-es, 2-es, 3-ast, 0-as, 1-es, 4-est, 0-as, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 0-as, 1-es. Teljesen mindegy, ez egy ilyen értelemben egyfajta példa, és ez, ennek a hivatkozásnak a sorrendje, ez ilyen értelemben azt adja meg, hogy picit próbálok magamnak hangosítást adni. Előbb ki bekapcsolódott volna egy pillanatra, most ismét kikapcsolt. Tehát ilyen értelemben adja meg a sorrendet. Nyilvánvalóan ez a program valódi futásától függene ez a lapszor sorrend, hogy az milyen sorrendben, milyen fizikai lapokra fog hivatkozni. Itt hasraütés alapon mondjuk adunk egy valószínű sorrendet. Én próbálkozok ebből a történettel. A hangosító rendszer az még mindig nem működik. Aha, értem. Jó, oké. Miután a műszaki problémákon, ha minden jól megy, átjutunk, akkor lényegében azt tudjuk itt vizsgálni, hogy erre a konkrét fizikai... Elindult a rendszer, el is halkítom egy kicsit, mert szerintem ez a begerjedés határán van. Jó. Tehát konkrétan ebben a laphivatkozási sorrendben a rendszerünk különböző algoritmusok esetén hogy működik, ezt fogjuk tudni vizsgálni. Tehát meg tudjuk vizsgálni a legrégebbi lapot, a second chance-t és a legrégebben nem használt megoldást. És gyakorlatilag minden egyes ilyen feladatnak az lesz a vége, hogy röviden magyarázza el, hogy miért látjuk azt, amit látunk. Tehát például, hogyha a FIFO-nál előjött a Bélágyi anomália, akkor hivatkozni kell rá. Ha nem jött elő, akkor arra kell hivatkozni, hogy lám-lám, lehetett volna Bélágyi, de most nincsen. Esetleg megmagyarázni, hogy miért, lett legjobb adott esetben az LRU, vagy mondjuk véletlen esetben, amikor az LRU nem tud jól becsülni, miért lett jobb mondjuk a FIFO. Tehát lényegében a feladatnak a megoldása az körülbelül így néz ki. Nyilvánvalóan ez, mint majd látjátok, egy elég hosszú feladat, ezt végig megcsinálni hosszú ideig tart, tehát hasonlóan a Gann-diagramos ütemezős példához valamilyen egyszerűbb készlete ennek a feladatnak lesz megadva, tehát mondjuk FIFO second chance, vagy second chance, LRU és különböző kombinációkban lényegesen kisebb feladatot fogunk megadni. Akkor most először is letörölném a táblát, hogy tudjuk, hogy meg tudjuk oldani a feladatot. Nagyon jó. Szokták ki. Nagyon jó, ez így jó lesz. Tehát majd megfelelően ugye minden ilyen feladat megoldásnál kell egy alkalmas megjelenítését ennek a feladatnak ki kell találnunk. Hát nyilvánvalóan itt is egy táblázattal fogunk operálni, amiben megfelelően beírjuk a feladatnak a részleteit. Nagyon jó. Az első feladatra ez jó lesz. Talán ez az oldal a szárazabb, úgyhogy itt fogom kezdeni. Ugye első alkalommal van egy hivatkozási listánk, tehát hivatkozunk a 0-as, 1-es, 2-es, 3-as lapra, majd a 0-as, 1-es, 4-es lapra, 0-as, 1-es, 2-es lapra, és a 3-asra, 4-esre, 0-asra és 1-esre. Tehát ez a laphivatkozási listánk. És először a FIFO-t nézzük meg három memóriakerettel. Tehát legjobb, hogyha rajzolunk egy alkalmas táblázatot ez az egész problémához. Ugye ennek lesz három sora, ami egy-egy memóriakeretet fog. A FIFO-ban a memóriakeretre való hivatkozást fogja megadni. És akkor legalul lesz egy negyedik sorunk, amiben azt fogjuk jelezni, ha az adott esetben laphiba történt. Tehát ezek a FIFO elemek, és itt azt jelöljük, hogyha volt laphiba. Ugye a programunk úgy indul, hogy a nullás lapra hivatkozik, akkor a nullás lapra való hivatkozást berakjuk a FIFO-ba is, hogy a nullás lapra hivatkozott a rendszerünk. És itt egyből jelöljük, hogy tulajdonképpen laphiba történt, tehát most jelezhetjük J-vel, yes-ként, vagy I-vel, igennel, teljesen mindegy a jelölés módja. Ez történt az első lépésben, a programunk folytatja a működését, és ez csak hivatkozik az első lapra. Akkor ugye FIFO-ról van szó, az első lapra hivatkozik, az bekerül a FIFO-ba legelőre, és a nullás hivatkozást egyel hátrább léptetjük, és örömmel észrevesszük azt, hogy ismét volt a laphiba. Érkezik a kettes lapra való hivatkozás, az ugye bekerül a legelső elemére a FIFO-nak, és a FIFO összes többi elemét léptetjük hátra, és ismét volt laphiba. Érkezik a hármas lapra való hivatkozás. Ugye itt már tele van a FIFO-nk, tehát a nulla bejegyzés az ki fog kerülni. Lényegében a nulla helyére kerül be a három, de az a FIFO-ban így reprezentálódik, és ismét volt laphibánk. Itt jön az első érdekes dolog. sőt még nem is, itt egy kicsit később, ismét hivatkozunk a nullás lapra, ugye az nem régen kikerült, tehát tulajdonképpen ugye itt az lesz az eredmény 0, 3, 2, és ismét volt laphiba. Jön az 1. Egy megint nincsen benne a lapok között, tehát 1, 0, 3, és ismét volt laphiba. Jön a 4. 4, 1, 0 lesz a FIFO-ban a lapok, tehát a FIFO által hivatkozott lapok és értelemben a használt fizikai lapoknak a száma, és ismét volt laphiba. Na most jön egy üdítő változás, hivatkozunk a nullás lapra, ami benn van. Tehát ebből következően ugye a FIFO tartalma az marad 4, 1, 0, és nem volt laphiba. Tehát mondjuk adott esetben ideírhatunk egy end, hogy no, nem, ez szerencsére magyarul és angolul is ugyanúgy van. Következő lépés jön az 1-es, lapra való hivatkozás, az ismét megtalálható itt, tehát marad a FIFO tartalma 4-1-0, és nem volt laphibánk. Tehát ilyen értelemben ezek voltak az első olyan alkalmak, amikor egy FIFO stratégia esetén nem történt laphiba. A kettőre megint történik laphiba, és akkor az lesz az eredmény a FIFO tartalma, hogy a 2-es, 4-es és az 1-es fizikai lapok, a 2-es, 4-es, 1-es lapokra hivatkoznak a két, az adott fizikai keretek, megint volt laphiba, jön a 3, 3, 2, 4, igen, és megint volt laphiba, most jön egy 4-es hivatkozás, ugye az benn van, tehát ezért a FIFO tartalma marad, és nem volt laphiba. Igen, jön a 0, sajnálatos módon megint lesz ugye laphiba, 0, 3, 2 és laphiba volt, és ugye az utolsó hivatkozás, megint nincsen bent az 1, tehát 1, 0, 3 és volt laphiba. Tehát ilyen értelemben így lehet a FIFO-t megoldani, tehát azt tapasztaltuk, hogy 3 alkalommal nem volt a sok laphibából, sok lehetőségből laphiba, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laphiba volt. Volt. Ugye 14 adatból. Tehát a FIFO-nak ilyen értelemben nagyon egyszerűen érthető a működése szerint. Most a következő ugye az a történetben, hogy ugyanez a FIFO algoritmusnál laphivatkozások elnézést, azt nincs egyszerű kis törlő, de van törlő, csak ráraktam a izémet. Tehát négy fizikai memóriakeretre azt tudjuk mondani, hogy ismét, hogy laphivatkozások, ugye itt azt tudjuk megint mondani, hogy 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, és 3, 4, 0, 1, ugye? Csak annyi a különbség, hogy most FIFO 4 fizikai memória kerettel. Tehát most gyakorlatilag 5 sort kell rajzolnunk. Kettő megvan, három, és megvan az ötödik. Ugye azt várnánk, hogy alapesetben és ha normálisan működnének a dolgok, hogy most, ugye mivel több fizikai memória keret áll rendelkezésre, ezért kevesebb laphibát fogunk tapasztalni, de ugye Béládi anomáliáról is hallottunk már, úgyhogy nem lepődünk meg, ha esetleg valamilyen ottnál fogva kevesebb lesz ez. Igen. Ugye legelőször bejön a nullás lapnak a hivatkozása, azt akarjuk használni, bekerül a FIFO-ba, és rögtön van egy laphibánk, mert ezt be kell hozni. Fizikailag nincs benne. Ugye jön az 1-es, ez nem lepődünk meg, hogy még mindig ugyanígy néz ki. Már is rontottam, hogyha ZH lenne, mert meg is, már vesztettem is volna néhány pontot, mert nem jól csináltam a FIFO-t. De szerencsére észrevettem. Itt is ugye laphiba volt, és bejön a 3-as. 0, és itt is laphiba van. Ugye, még mindig. Az előző esetben 3 memória keretnél, itt már egyszer egy már belvitt lapot át kellett, tehát ki kellett a RAM memóriából üldöznünk, de itt még mindegyik bennmaradhatott, tehát amikor a nullás lapot újra akarjuk használni, akkor az még benn van itt lent, tehát 3, 2, 1, 0, és nincs laphiba, helyzetet tapasztaljuk. Sőt, rögtön utána az egyre is ez történik, ugye ez az egyes lap itt benn van, tehát a FIFO-t nem kell tovább léptetnünk, és nincs laphibánk. De hát nem, ez nem egy jó tábla példa lenne, ha nem produkálnánk benne a Bélárdi anomáliát. Úgyhogy most beérkezik egy 4-es lap, az ugye nincsen bent sehol a fizikai memóriakeretek, tehát nem egy fizikai memóriakeretek sem használja a 4-es lap, tehát ugye az egész algoritmus tovább kell léptetnünk, és van egy laphiba. És akkor itt van ugye a nulla jön be, a nullát éppen kiléptettük, ezért azt be kell hoznunk, és utána nyilvánvalóan úgy vannak megkonstruálva a következő adatok, hogy mindig azt töltsük be, amelyik éppen ki lett rakva, tehát 1, 0, 4, 3 laphiba, utána érkezik a 2, 2, 1, 0, 4, ismét laphiba, érkezik a 3, 2, 1, 0, ismét laphiba, 4, 3, 2, 1, ismét laphiba, 0, 0, 4, 3, 2, laphiba, és itt az utolsó, 1, 0, 4, 3, laphiba. Most összeszámoljuk a laphibák számát, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 laphiba. Tehát konkrétan ez a példa FIFO-ra produkálja is a Bélárdi anomáliát, olyan értelemben produkálja, hogy növeltük a fizikai memóriatek keretek számát. Ebben a 3-3-as esetben ugye a lapok, a fizikai memóriatek keretek száma az 60% a feladat program által használt lapok számának. Ezt felemeljük 80%-ra, de a laphibák száma növekszik. Ugye ami az ember számára logikátlannak tűnik, egy feladat több memóriát kap, de mégis több laphibát szenved el, és ez valószínűleg emiatt lassabban tud futni. Tehát ilyen értelemben itt a Bélárdi anomália az gyönyörű szépen látható, hogy 3 fizikai memória keret 11, laphiba, és ugye a Bélárdi anomália szépen működik. Ugye nem várnánk azt, hogy egy program több memóriát, több fizikai memóriát kap, és ennek a hatására tulajdonképpen várhatóan lassabban fut. De ha a FIFO lapcsere stratégiát alkalmazunk, akkor ez a helyzet előállhat. Tehát ezt tanultuk meg a FIFO-ból, csak magában, valahova a hátsó táblát fel fogom egy kicsit léptetni, a középső táblát, és felírom a eredményeket, amit kaptunk, ugye, hogy később a különböző algoritmusokat is tudjuk hasonlítani. Mert mostantól kezdve minket igazából már csak az érdekel, hogy mennyit ért el a FIFO, mennyit a... Ez nagyon jó, ez csak a copyright és egyéb dolgokat. Törli le. Húha, kicsit vizes. Hát láthatóan nem vagyok professzionális táblatörlő. És akkor ezt már letörlöm, jó? Mert erre már nincsen szükségünk, most ezt meg fogjuk csinálni LRU-ra és HC algoritmusra is. Csak azt fogjuk megjegyezni, hogy a FIFO-nál 12 és 11 volt a laphibák száma. Sikerült annyira letörölni, lehet nézni, a tetejét nem is kellett volna. Azt most így újra írhatom föl. Ja, azt akartuk fölírni ide, hogy FIFO 3 az 11 laphiba, és azt fogjuk felírni, hogy FIFO 4 az 12. Jó. Na, akkor a következő algoritmus, amivel érdemes szórakoznunk, amit érdemes megnézzünk, már amennyire szórakozás, nézzük meg az LRU algoritmust. Algoritmust. Szokott módon az jobban az oldal meg van száradva, mert körülbelül itt van a fele. Akkor ide fogom fölírni az LRU-t, ugye három fizikai memória keret esetén. Mik voltak a laphivatkozások? Ugye volt 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, meg 0, meg 1, ugye? Sikerült rendesen leírnom. Nem hibáztam el sehol. Ugye a három fizikai memória keret van, de itt az LRU-nál majd nyilván kell tartanunk azt is, hogy éppen egy keretet mikor használtak utoljára, tehát hagyjunk ki neki egy kis helyet, kicsit nagyobb helyet, mert más információkat is majd rögzítenünk kell a adatstruktúránkba kvázi, vagy annak mondjuk a grafikus megjelenítésében, reprezentációjába. És ugye lesz még egy N plusz egyedik mezőnk, ami a laphibákat fogja jelölni. Sőt, hogyha itt van valamilyen színes kréta, akkor azt is szívesen használnám, ha lenne, de nincsen. Úgyhogy én meg nem hoztam magammal. Ugye az LRU-nak valahogy meg kell jegyeznie azt, hogy mikor használták azt az illető lapot újra. Itt ebben az esetben egy egyszerű számlálós megoldást fogunk alkalmazni minden iterációs lépésben. Minden memória laphoz tartozóan meg fogjuk jegyezni az általa minden fizikai memória keretre, és ezek itt most nem FIFO sorok lesznek, hanem fizikai memóriakeretek, meg fogjuk jegyezni azt, hogy azt a fizikai memóriakeretet levő lapot mikor használták utoljára. Tehát, hogy ezt jól le tudjuk írni, ide azt írjuk, hogy a nullás fizikai memóriakeretre használja most ezt a lapot, és a használat az jelen pillanatban ez. Tehát ez a hivatkozott, ez a fizikai memóriakeret által hát ezt nem fogjátok tudni elolvasni, ugye? Tehát felül, mi van felül, és mi van alul? Ugye felül van a fizikai memória keret, keretben található lap. Alul meg az lesz, hogy a lap legutolsó használata óta eltelt idő. Vagy eltelt lépésszám. mindjárt egyértelmű lesz a dolog, ha haladunk előre az algoritmusba. Tehát azt mondjuk, hogy ez a nullás lapot hivatkozva, ez a fizikai memóriakeret, azt töltöttük bele, és a egy lépést gyakorlatilag most használtuk, az egy az most jelentett, hogy jelentse azt, hogy gyakorlatilag most. Akkor ebben az algoritmusban, mivel még vannak nem használt fizikai memóriakeretek, vagy nem ezt a keretet, ja, itt történt laphibat egyértelműen, mivel nem, nincs szükségünk új fizikai memóriakeret, mivel vannak szabad fizikai memóriakereteink, ezért ezt a fizikai memóriakeretet a következő lépésben, amikor az egyes lapra való hivatkozás bejön, fizikai memórialapra való hivatkozás bejön, akkor békén hagyjuk, összesen annyit csinálunk, hogy azt mondjuk, hogy a nullás lapot tartalmazza, viszont két lépés óta nem nyúltak hozzá. És az egyes lapot betöltjük ide, és azt mondjuk, hogy egy lépés óta nem, tehát ebben a lépésben még nem nyúltak hozzá. Ugye még mindig van szabad fizikai memóriakeretünk, ja, alaphiba történt, én is mindig elfelejtem, majd vizsgán ti is elfogjátok, csak annak más az eredménye. Mindig van üres fizikai memóriakeret, tehát a nullás lap az marad ezen a helyen, és már három lépés óta nem használtuk. Az egyes marad itt, és két lépés óta nem használjuk, és betöltődik ide a kettes, és egy lépés óta nem használjuk, és van, és volt laphiba. Ugye? Na most jön az érdekesség, az első érdekesség, beérkezik a hármas lapra való hivatkozás az operációs rendszernek, és ugye neki most döntést kell hoznia, valamelyik lapot le kell cserélnie. Melyik lapot fogja lecserélni, amelyiket legrégebben nem használták, legrégebben a nullás lapra hivatkozó fizikai, a nullás lapot tartalmazó fizikai memóriát keretet fogják, tehát ezt fogja lecserélni. Ugye itt mi fog történni? Be fogja rakni nullást, kiveszi vele, berakja belé a hármast, és azt fogja mondani, hogy hát akkor ez frissen került be a rendszerbe, és használtuk. Ugye az egyes lappal nem csináltunk semmit, az szépen öregszik, és ugyanez vonatkozik a kettes lapra is, és történt laphiba a rendszerbe. Előbbi módon érkezik be a nullás lap, ismét nincsen fizikai memóriakeret hozzárendelve, tehát be kell hozni, nyilvánvalóan történt laphiba. Ugye a legöregebb ilyen értelemben lap az a középső, ami az egyes, legrégebben használt fizikai memóriakeret az egyes lapra hivatkozó lesz lecserélve. Ide azt írjuk be, mindig jelölöm, hogy mondjuk itt történt lapcsere. Tehát itt is történik most lapcsere, és ugye emiatt ennek a kora az egy lesz. A kettes az marad itt háromként, és ide behozzuk a nullást egyként. És akkor azt mondjuk, hogy yes, történt laphiba. Ja, itt valamit elírtam. Nem figyeltek, meg én se. Igen. Persze, itt három és kettő, ugye? Na, így lehet elszúrni például Z-hán, ugye, vagy vizsgán után az ember ezekkel számol tovább, és már rossz az eredmény. Utána beérkezik az egyes lapra való hivatkozás, ugye az sincsen benne a memóriába. Miért lenne benne? A legöregebb ez, tehát ez lesz lecserélve egyre, és egy-egy kerül be. Ezek a lapoknak a kora így lényegében emiatt nő. Beérkezik a négy, ismét lesz lapcsere, mert ugye sehol nincsen, mert itt is volt lapcsere, itt is lesz lapcsere. Nyilvánvalóan ő a legöregebb, tehát ezt cseréljük le, és ide jön be az, hogy 4-1. Itt a 0 az 3, és az 1 az 2-es értékeket kap. Na most először jön egy érdekes történet, egy olyan virtuális lapra, olyan memória lapra hivatkozunk, a nullásra, ami már benne van a memóriába, és itt bújik elő az LRU algoritmusnak az előnye, ugye ezt már nem kell behozni, tehát ilyen értelemben azt fogjuk csinálni, hogy bent tartjuk, viszont mivel használtuk ezt a lapot, ezért a korát, a használati korát egyre fogjuk beállítani, éppen most használtuk. A másik kettő, az meg öregszik szépen tovább, ahogy öregetett előbb, és először nincsen laphiba a rendszerünkben. Tehát itt ez a nagy változás, hogy most egy aránylag öreg lapot, mivel előre meg újból használtunk, ezért a korát a legutolsó használatnak megfelelően csökkentettük, és emiatt a következő esetben például nem őt fogjuk lecserélni. Ugye hivatkozunk megint egyből egyre, itt ugye az egy ugyanúgy jár, mint előbb a nullás, ugye egy lesz, és ő neki a korát csökkentjük, utána ugye öregszik tovább 0-2-re, ő meg 4-3-ra. Nem volt laphiba, és utána ettől kezdve megint rosszul jár a rendszerünk. A legöregebb lap a 4-esre hivatkozik, a legöregebb, tehát a fizikai menet a 4-esre tartalmazza, az összes többi ennél fiatalabb, tehát itt 2-1, és lapcsere történt, ez itt 0-3-1-2. Igen, volt laphiba. Jön a 3-as, 3-asa sincsen bent a fizikai memóriába, tehát valami lapcserét kell csinálnunk. Ő a legöregebb, tehát őt fogjuk lecserélni 3-1-re. Ő öregszik tovább. És volt laphiba. Érkezik be a 4-es. Megint keresnünk kell, őt kell tudjuk lecserélni, tehát ő belül lesz 4-1. 3-2. 2-3, volt laphiba, és 0, ismét lesz laphibánk, a legöregebbet cseréljük le, ő már 3 egység óta, 3 lépés óta benn van a memóriában, és nem használtuk. 0-1, itt volt a csere, 3-3, ő már nagyon régóta benn van, de nem használtuk. 4-2, yes, volt laphiba, és utána bejön az 1, ezt fogjuk lecserélni 1-1. 0-2, és 4-3, és volt laphiba. Hány laphibánk volt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tehát 12 laphiba. Volt? Ez gyakorlatilag rosszabb, mint a FIFO 3, pedig egy jóval bonyolult algoritmus futattunk. Nyilvánvalóan statisztikailag vizsgálnánk, akkor azért ennek jobban kéne működnie. Ez egy szerencsétlen laphivatkozás sorozat az LRU algoritmus számára. Nézzük meg azt, hogy mi történik, hogyha 4 fizikai memória lap van, és LRU algoritmust használunk. Ugye itt már 4 sort kell majd hagynom. 0-1-2-3-0-1-4, 0-1-2-3-4-0-1. Igen, megvan az első sor. És kell egy utolsó, ahova leadjuk a laphibákat. Oké, okay. Ugyanezt el kell játszanunk 4 fizikai memória keretre. Ugye itt 0-1. Utána ugye itt ebből itt 0-2, következő más a második lépésbe vagyunk. 1-1. Eddig még minden ugyanúgy néz ki a 3 meg a 4 keretre. Ugye ez 0-3-1-2-2-1. De még a harmadiknak is lesz egyből szabad fizikai memória kerete. Ja, itt végig volt laphiba természetesen. 0-4, 1-3-2, ugye két egysége, és a 3 az 0 egység, 0, hülye vagyok, 1. Egység óta most éppen bekerült a memóriába. Ami változás itt nagyon gyorsan előjön, ugye mivel 4 fizikai memória keretünk van, ezért lényegében, ha csak 0-1-2-3-as lapokra hivatkozunk, akkor az teljesen beleférne a memóriába. Amíg ez a sorozat ismétlődik, addig itt nem lesz laphiba, mindenkinek a nagy örömére. Itt nullára hivatkozunk megint, tehát a nullának tulajdonképpen ezt a korszámlálóját alapértékbe állítjuk, ugye a 1-es öregszik, 2-es öregszik, 3-as öregszik, és nagy örömre nem volt laphiba. utána jön az egyesre való hivatkozás, a nulla az nullásra való hivatkozás öregszik, az egyesre való az visszaállítódik, ugye, mert használtuk, a kettő az már négy lépés óta nem volt használva, a hármas meg három lépés óta, és nem volt laphibánk. Utána bejön a négyesre való hivatkozás, ki kell választanunk a legeslegrégebben bennlevő és nem használt lapot, az a kettes lapra való lapra hivatkozó fizikai memóriakeret lesz le, tehát ez. Ezt fogjuk lecserélni, az egészet, és ide berakjuk azt, hogy 4-1. Tehát itt volt egy csere, ez egy új elem a fizikai memóriába. Ugye az összes többi öregszik tovább, és nem volt laphiba, jön a nulla, volt, hülye vagyok, igaz, igaz. De legalább ti is figyeltek még így az EH után is. Már a következőre gondoltam, bejön a nulla, ugye a nulla az még benne van a fizikai memóriában, a nullás jelzésű lap, tehát azt ugye átállítjuk olyan értelemben, hogy a nullás lapra hivatkozik tovább, de jelezzük azt, hogy nem túl régen használták, tehát egyreállítjuk a számlálóját. Utána ez lesz ugye 1-3, az összes többi lapot lényegében ilyen értelemben öregítjük. És először látunk olyat, hogy a 3-as lap az eléri az 5 egységnyi kort, és nem volt laphiba. Jön az 1-es, az 1-esre is hivatkozunk, tehát ez itt öregszik 1-1. 4-3, és a 3, a 3-as lap az már 6 egység óta benn van a memóriában, úgyhogy nem is néztünk, féltünk hozzá. Ugye ez azért lehetséges, mert eltaláltuk a lapoknak, tehát mindig úgy tudtuk bent tartani a lapokat, hogy azok nem okoztak laphibát. Hivatkozunk a 2-esre, ez nincsen bent. Most a 3-as áldozatra esik a 2-es lap behozása, a 3-as tartó fizikai memóriát áldozatra esik a 2-es lapnak, mindenképpen lesz laphibánk, összes többi az öregszik. Hivatkozunk a 2-es lapra, utána hivatkozunk a 3-as lapra, a 3-as sincsen benne a memóriába, legrégebben a 4-es volt használva, tehát azt lecseréljük és beállítjuk a 1-es kort, ez akkor 2-2, ez 1-3, ez meg 0-4. Jön a 4-es, majdnem kész vagyunk. Ugye ismét nincsen helye, itt volt laphiba. Jön a 4, ismét nincsen benne, tehát nincsen fizikai memória keret hozzárendelve, a legöregebbet hozzárendeljük, és annak kihűzzük a nullás lapot, tehát itt 4-1, beállítás jön ide, az összes többi öregszik. És már csak két stációnk van ennek a résznek a vége előtt, a nullás, ismét nincsen bent, melyik a legöregebb ez, tehát a 0-1 lapcsere történik, ez ugye 4-2, 3-3-2-4 volt laphiba, és talán a legutolsó 1-es, ismét természetesen nincsen bent, ki a legöregebb ez itt lent, 1-1-re lecseréljük, volt laphiba, 3-4-0-2 és 4-3. Hány laphibánk volt? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, tehát 10 laphiba. Ami eddig a legkevesebb, tehát csak 10 laphibánk volt, kevesebb jóval, mint az LRU 3, és a négyetemben abszolút a legjobb. Tehát örülünk, de föl tudjuk írni azt, hogy LRU 3 az ugye 12 laphiba, és a LRU 4 az 10 laphiba. A kis táblázatunkba, és az egész történetet továbbiakban még a szekönsens algoritmusra akkor majd elmondom a szünet után. Az egészet tudjuk elemezni, és akkor még néhány dolgot elmondok erről a virtuális memóriás dologról, és akkor már akkor a virtuális vagy a memóriakezelésnek vége is lesz, mint anyanyagnak. Tehát akkor mindenkit várok a szünet után ennek a feladatnak a folytatására. Na. Ja, akkor folytatnám az előadást a second chance algoritmussal, mint az utolsó olyan algoritmussal, amit ilyen példagyanánt gyakorlatban is fogunk használni, tehát például Z-hen előfordulhat. Ugye a second chance algoritmus az úgy működik, hogy vannak laphivatkozásaink, nulla, egy, kettő, három, nulla, egy, négy, nulla, egy, kettő, három, négy, nulla, egy. Ha remélem, jól írtam fel a laphivatkozásokat, ugye a három fizikai memóriakeret, keretünk van, itt is több hely kell, mert nyilván kell tartanunk a used bit állapotát is. Itt fogjuk a laphibákat megadni. Rendben. Ugye itt a second chance algoritmus, ez a used bitet használja arra, a reference used bitjét a architektúrába beépített memory management unitnak, hogy második esélyt adjon azoknak a lapoknak, amik esetleg lecserélés áldozatává válhatnának. Tehát ilyen értelemben a second chance algoritmus tulajdonképpen egy módosított FIFO algoritmus. Úgyhogy azt csináljuk, hogy legelőször, mint a FIFO-nál, ugye a nulladik lapra való hivatkozásra, az betöltjük a megfelelő szabad üres memóriakeretbe, és a used bitet neki beállítjuk, hiszen azért töltöttük be, mert használni szeretnénk. Ugye ez egy demand paging, azért tölti be a lapot, mert rögtön használjuk is, és amikor rögtön használjuk, akkor a used bit beállítódik. És itt örömmel nyugtázzuk, hogy volt egy laphibánk. Hivatkozunk ezután az egyes lapra, ugye FIFO egyes lapot betöltjük a legelső helyre, a reference use bit, hát ugye ezt beállítjuk, ugye ez a vagy use bit. Ez meg a hivatkozott lap. És ugye a nullást leléptetjük ide. Hivatkozás jön a kettesre, volt laphiba. Kettes, azonnal használjuk, used bit bebillentődik. Ide az egyes jön, used bit be van billentve, nullás, used bit be van tőletve, és volt laphibánk. Na, itt jön a első nagy változás, ugye second chance algoritmusunk van. A hármas lapra hivatkozunk, az összes fizikai memóriakeret ehhez van fizikai laphivatkozás. Tehát ebből következően valahogy meg kell határoznunk azt, hogy mi fog történni. Ugye, ha ez nem egy second chance, hanem egy szimpla FIFO lenne, akkor a legrégebben használt ez a lap kerül neki. De itt nem ez fog történni. Megvizsgáljuk ezt a lapot, hogy, és itt egy kicsit kirajzolom ezt a történetet, megvizsgáljuk a legelső lapot, és azt mondjuk, hogy őt használtuk már, ezért adjunk neki egy második esélyt. Eléjére rakjuk a FIFO Q-nak, és beállítjuk neki azt, hogy ő neki a use bitje az no. Tehát átbillentjük a use bitet no-ra. És ugye, hát inkább nem is itt rajzolom le, mert itt ez nagyon kevés hely. Inkább ott fogom elrajzolni, és inkább majd törlök. Tehát amikor a harmadik lapra hivatkozunk, akkor ugye az történik, hogy az eredeti állapot még előtte az, hogy 2 yes, 1 yes, 0 yes. És utána itt az fog a second chance esetét történni, hogy először a nullás lenne a FIFO szerint lecserélődés, de ugye itt ennek a use bitje ezt, adunk neki egy második esélyt, Az első iterációs lépésben úgy módosítjuk a FIFO-t, hogy 0 no, 2 yes, 1 yes. Futunk még egy kört, tehát próbáljuk tovább megtalálni azt a lapot, amit le tudunk cserélni. A legutolsó az ismét use bit be van billentve, igaz, akkor én neki a bitjét hamisba billentjük és legelőre rakjuk. 2 yes. Még mindig nem találtunk olyat, akinek a use bitje no lenne. Futunk még egy iterációs kört, 2 no, 1 no, 0 no. Egyiket se használjuk, és ez az a pont, amikor először áldozatot találtunk. Tehát ebben az esetben, ahol mindegyik yes, tehát used állapotú volt, gyakorlatilag egyszer teljesen körbe mentünk, mindegyiknél no-ra állítottuk a use bitet, és utána fogjuk csak lecserélni a legutolsót. Tehát láss kis táblázat. Tehát ennek az eredménye az lesz, hogy lényegében a teljes körbe mindenhol a node-t bebillentjük egy ilyen fifós teljes újraértelmezés után, és a nullát lecseréljük. Tehát az eredménye az lesz, hogy ide 1 no, 2 no, és ide 3 yes. És ugye itt ezek fontos, ezeket megjegyezni, hogy ez itt no-vá billenve. Tehát nem arról van szó, hogy itt valamit mókuskodtunk, hanem valójában egy ilyen teljes körben végigiteráltunk az egészen. Tehát jön a nullára való hivatkozás. Most rögtön egynél a use bit no, tehát le tudjuk egyből cserélni. Igen. Tehát az történik, hogy nulla yes, 3 yes és 2 no. És ugye itt volt egy lapcsere. Jön az egyesre való hivatkozás. Alul még mindig egy olyan van, akinek a use bitje no, tehát azt le tudjuk cserélni. 3-as yes, 0 yes, 1 yes. Jön a 4. Ugye bejött a 4-es hivatkozás, akkor ugyanazt a teljes kört le fogjuk játszani, hogy mindegyiknek lépésről lépésre adunk egy második esélyt, és a FIFO Q elére rakjuk. De vége az lesz az egész történetnek, hogy 4 yes, tehát használatban volt 1 no és 0 no. Tehát nem direktbe átvigyük, hanem körbe meg kéne csinálnunk azt teljesen. Utána jön a nulla, van már hivatkozás, tehát 4 yes marad, 1 no marad, és a nulla yes be lesz állítva, hiszen használtuk, ezt a hardware állítja be, a Memory Management Unit nekünk. Tehát itt nem volt laphiba, és itt sem volt laphiba. Érkezik a kettesre való hivatkozás. Nincsen ilyen a memóriába, és egyesre való hivatkozás, elnézést, egyesre való hivatkozás, akkor ugye 4 yes, 1 yes, mert volt rá hivatkozás, és 0 yes. Valahol elrontottam. Igen, mert itt volt laphiba. Elnézést, tehát a 4-nél még volt laphiba, és a 0-1-nél nem lesz laphiba, már előre szaladtam egy kicsit mentálisan, meg agyilag. Tehát, hogy egyértelmű jegyen ez yes, itt a 4-nél volt laphiba. Lássuk a 2-t. Nincsen sehol a memóriában 2, úgyhogy ezt az újbóli körbe játék után az eredmény az lesz, hogy 2 yes, 4 no, és 1 no, és volt laphiba. 3. Megint 3-as hivatkozás nincs, de most az 1-nek itt no a use bitje, tehát egyből lecserélhető. ilyen értelemben gyorsan el fogunk oda jutni, hogy 3 yes, igen, 2 yes, és 4 no, és volt laphiba. Majdnem kész vagyunk ezzel is. 3, ugye a 4-ben volt itt, tehát a 4-re átállítjuk yes-re a use bitet. Ebből következően nem volt laphiba, és 2 yes, 3 yes. Nagyon jó, akkor már csak a 0-1-et kell megcsinálnunk. Ugye nullás laphivatkozás nincsen, tehát valami laphibának itt lennie kéne valahol. Meg kell határoznunk, hogy ki az, akit le fogunk cserélni, mivel mindenhol yes, emiatt ez a teljes körbeforgásos, fifós, kétlépéses megoldás, second chance jön, a megoldás jön elő, és ennek az eredménye ugye az lesz, hogy a legalsót fogjuk lecserélni, tehát ide jön a 2 yes, 3 yes, és 0 yes, és volt laphiba, és nem, itt 0 lesz, meg itt is 0 lesz. És akkor örülünk avval, annak, hogy itt ugye egyből ezt áldozatnak választjuk ki, mert a use bitje no állapotban van, tehát az eredmény az lesz, hogy 1 yes, 0 yes és 3 no, és volt laphibánk. Tehát ennél is, ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laphiba volt. Ugye? Tehát, ha most ezt a legkülső táblát, ami reméljük, hogy ez, kicsit lejjebb visszük, és itt ezt letöröljük, akkor az derül ki, hogy az SC, tehát second chance algoritmus 3-nál volt 11 laphibánk, ugyanannyi, mint a FIGFO-nál. És most idővel takarékoskodva, ha lehet, nem mennék végig az SC-n 4 laphiba esetén, azt csak fölírnám. Ha végig csinálnánk, és megtaláljátok egyébként a jegyzetbet, meg tehát az előadás fóliákon megtaláljátok, a second chance 4 esetén 12 laphibát találtunk volna. Tehát ilyen értelemben a second chance azt is igazolja, hogy abban is igazolja azt, hogy FIFO, hogy a Béládi alomániát is felmutatja. Na. Rendben. Ezek alapján akkor, ilyen értem a példán végig tudtunk menni, a fóliák között megtaláljátok a megoldást, itt a lapcserék helyét, vagy ott vagy azt, ahol valami érdekes dolog történt, mindig pirossal jelöltem, és itt minden alkalomra ma lesz felhívva a figyelmet. Itt külön írom, hogy igény szerinti lapozásról van szó, tehát a second chance algoritmus esetén, ha egy lapot behozunk, annak a use bitje automatikusan be lesz állítva, ez egy gyakori hiba, hogy elfelejtitek beállítani a use bitet. Ez az igény szerinti lapozás miatt van így. Ugyanez itt látjátok, hogy mi lenne, hogyha 4 memória keretre csinálnánk végig. Lényegében ennek a kis feladatnak a konklúziója az, hogy a FIFO-ra és a second chance-re igaz a Béládi anomália, mind a kettőnél 4 fizikai memória kerettel rosszabbul viselkedik az algoritmus, mint 3 kerettel. Az LRU 3 kerettel a létező legrosszabb, majdnem olyan rossz, mint a FIFO, az elég rossz. A 3 keretes esetekben a legrosszabb, valamint a FIFO és a second chance az a 4 keretesekre rosszabb, és tulajdonképpen 4 keretre már a recently used, az LRU algoritmus a legjobb. Nyilvánvalóan ez nem egy statisztikai vizsgálat, a laphiba hivatkozások sorrendjétől függően viselkednek különbözőképpen ezek az algoritmusok, és ilyen laphivatkozási sorrend verziókkal tudjuk mi is érdekessé tenni a zárt helyibe vizsgába, a zárt helyibe nem ebbe az évbe, de vizsgába ezeknek az algoritmusoknak a működését. Amiről a feladat után tulajdonképpen beszélnünk kell, az az, hogy a virtuális memória, mint fogalom, mit okoz a rendszerünknek a működésében, milyen módon befolyásolja annak a teljesítményét. Ha emlékeztek még a memóriával foglalkozó, memóriarendszerekkel foglalkozó szlájdok elejére, akkor ott azt állapítottuk meg, hogy a fizikai memória, ami többnyire ma DRAM, nagy adatátviteli sebessége és relatív kis késleltetésű, tehát gigabyte per szekundum az átviteli sebesség, és n-szer 10 nanoszekundum le a legrosszabb esetben a késleltetés. Ha itt még kesek vannak, és működnek a kesek, akkor ez még jobb lehet. Tehát még nagyobb sebességgel és még kisebb késleltetéssel tudjuk ezeket a memóriaterületeket elérni. Ugye ezzel szemben, amit virtuális memóriaként használunk valójában, és amik kikerülnek ilyen értemben a permanens tárra, és utána a laphiba formájában hozzuk be, azok a hard disk sebességével lesznek elérhetők, és ez azt jelenti, hogy néhányszor 100 MB per szekundum, vagy inkább 100 MB per szekundum a tipikus maximális adatátviteli sebesség, és bizony mágneses adattároló esetén, tehát hard disk esetén 10 millisekundumos a hozzáférési idő. Flash memória esetén ugyanaz hozzáférési idő lényegesen jobb lehet, de ott ugye a írással vannak gondjaink, elsősorban a törléssel. Tehát azt lehet mondani, hogy a virtuális memória használata esetén, hogyha az a memória, amire egy program hivatkozik, az a permanens tárra kikerült, akkor nagyságrendekkel lassabban tudjuk azt elérni. És ez egy komoly gond, mert ugyan a virtuális memória sok mindent lehetővé tesz, de ennek az ára az, hogy viszont sokkal lassabb a rendszerünknek a működése, ha szükségünk van valójában virtuális memóriára. Ugye ezt a kárt, ezt a teljesítménycsökkenést akkor kell elszenvednünk, hogyha egy lap nincsen bent a fizikai memóriába. Mert hogyha benne van, akkor a fizikai memória sebességével azt el tudjuk érni. Tehát igazából a rendszerünknek az az érdeke, hogy az operációs rendszernek az a alapvető célja, hogy azt érje el, hogy a programjaiknak lehetőség szerint a fizikai lapjai, amikor arra szükség, a virtuális lapjai mindig fizikai memória kereteken legyen, amikor arra szükség van. Tehát ilyen értelemben logikus az, hogyha előretekintő lapozást használunk, akkor és az jól működik, akkor a rendszerünk teljesítménye jóval jobb lesz. Viszont, hogyha ilyen értelemben igény szerinti lapozást használunk, akkor nyilvánvalóan ezt a teljesítmény csökkenést mindig el kell szenvednünk. De minden esetre az a célunk, bármilyen operációs rendszerben, ahol virtuális memória kezelés van, hogy a laphibák számát a minimálisan tartsuk. Minél kisebb a laphibák száma, a rendszerünk annál gyorsabban tud működni, annál gyorsabban képes a valódi fizikai processzornak a sebességével működni, hogyha sok laphibák van, akkor a rendszer nagyon lelassul, és egyre inkább a működésének a sebességét lényegében a permanens tár fogja befolyásolni. Nem a processzor, hanem lényegében a memória. A permanens táron levő virtuális memória sebessége fogja befolyásolni. Amikor az első ilyen lapozós virtuális memórián alapú rendszereket elkészítették, rögtön tapasztaltak egy olyan jelenséget, ami annyira káros volt, hogy elnevezték vergődésnek, ugye magyarul vergődésnek hívjuk, angolul trashing, ami tulajdonképpen pont ezt a problémát írja le, hogy a rendszerünk egyszerűen túl sok laphibát szenved el, és emiatt a sebessége jelentősen visszaesik. Tehát a definíció szerűen a vergődés az, amikor a gyakori laphibák miatt a rendszer teljesítmény jelentősen csökken. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy valamilyen értelemben kevés fizikai memória áll rendelkezésre, ennek két oka lehet nyilvánvalóan, vagy valójában kevés fizikai memóriánk van, vagy túl sok memóriát akarnak használni az aktuálisan futó folyamatok. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a rendszer vergődés állapotában van, ha egy laphiba kezelése során újból laphiba történik. Ilyen értelemben ekkor a laphiba kezelési kérések felgyűlnek a permanens tár kezelő várakozási sorba, és egyszerűen a processzor folyamatosan arra vár, hogy ezek a laphibák kezelve legyenek. Ilyen értelemben a rendszer folyamatosan arra vár, hogy a hard disk ki tudja szolgálni a laphiba kezelési kéréseket. Ezt a helyzetet még tovább tudja rontani az, hogyha a rendszerünkben van egy hosszú távú ütemező. Ugye a hosszú távú ütemezőnek az a feladata, hogy korlátozza a rendszerbe belépő feladatok számát, tehát amiket valójában futatunk. Tulajdonképpen ugye a hosszú távú ütemezőnél a felhasználó fölad egy halom feladatot, mondjuk batch feladatot, és ezeknek a batch feladatoknak egy jelentős részét nem hagyjuk, ezeknek a batch feladatoknak a jelentős részének a futását sem engedélyezzük, hanem egy várakozási sorba helyezzük őket, mint egy feladat, lényegében mint egy parancs. mert a rendszerünkről tudjuk azt, hogy nem tudja majd őket végrehajtani. Amikor a vergődés állapotába eljut a rendszer, akkor viszont egy nagyon negatív, ebből a szempontból nagyon negatív hatás jelentkezik. A hosszú távú ütemező azt fogja látni, hogy a processzor elsősorban IO üzenetek, IO parancsok lezajlására vár. Tehát arra vár, IO parancsok lesznek ezek, hogy a laphibákat feloldjuk. Emiatt a hosszú távú ütemező úgy dönthet, ha szerencsétlenül van megírva, hogy mivel mindenki IO-ra vár, ezért érdemes néhány feladatot még a rendszerbe beengedni, hiszen a processzor szabad. Ugye? Mert mi a processzor vár, akkor rengeteg szabad ideje van, akkor be lehet engedni még feladatokat. Ennek az eredménye az lesz, hogy a vergődés állapota még rosszabbá válik, hiszen ezek a feladatok se fognak fizikai memóriát kapni. Még rosszabb lesz a helyzet, és az egész rendszer lényegében teljesen leáll. Tehát ilyen értelemben, ahol amilyen rendszerben van hosszú távú ütemező, annak fel kell tudnia ismerni azt, hogy most tényleg az a helyzet áll föl, hogy IO-ra várnak a rendszerek, és még jöhet be további feladat, van szabad fizikai memória, vagy az a helyzet állt elő, hogy a rendszer vergődik, és nincs szabad fizikai memória. Tehát bonyolultabb szempontrendszer szerint kell működni a hosszú távú ütemezőnek, ha van. Ugye azt tudjuk, hogy a Windows, Linux világban, tehát a szabványos asztali szerveroperációs rendszer világban ez a hosszú távú ütemező dolog jelen pillanatban valamilyen időzített program végrehajtásra egyszerűsödik le, tehát a Chrome vagy az Edge jellegű parancsokra, de ahol egy nagyobb rendszerben, mondjuk egy mainframe-ben ilyen van, akkor erre ott figyelni kell, hogy ilyen vergődés ne legyen. Igazából a vergődés valahogy úgy írható le legjobban, ábrán úgy szemléltethető, hogy itt a vízszintes tengeres tengelyen leírjuk a multiprogramozás fokát, tehát a párhuzamosan futó feladatok számát. Tehát ez nem a fóka, hanem a foka. És nézzük a CPU kihasználtságot. Azt fogjuk tapasztalni minden rendszernél, hogy a párhuzamos futó feladatok számát emeljük, egy bizonyos pontig a CPU kihasználtság emelkedik. Ugye arról volt szó, hogy CPU és IO bőrszögből áll a feladatoknak az élete. Egy ideig növekedik a CPU kihasználtság, és lesz egy olyan pont, ami után viszont már elkezd csökkenni. És gyakorlatilag ez a pont, amikor a CPU kihasználtsága további feladatok beadásával csökken, ez az a pont, ahol a rendszerünk elkezd vergődni. Már egyszerűen nem arra fordítja az idejét, hogy a feladatokat hajtsa végre, hanem arra fordítja az idejét, hogy a párhuzamosan futó feladatokkal kapcsolatos menedzsmenttel szenvedjen. Ez a vergődés, ugye azt gondolnánk, hogy ez egy számítógépes fogalom, de gondoljunk bele, hogy mi van akkor, amikor az embernek egyszerre 3 vagy 4 ZH-ra kell készülnie, amikor az elkövetkező 2 napban vannak. Nyilvánvalóan itt, hogyha mindegyikre akar készülni, akkor abból vergődés lesz. Mert valójában is végül egyikre sem fog tudni készülni. Az embernél is van egy idő, amíg az egyik feladatról a másikra át tud állni, és az embernél is van egy véges, rövidtávú memória, és ez a véges, rövidtávú memóriát az a kérdés, hogy hogyan használjuk föl. Ugye a másik lehetőség, hogy a tudást a hosszú távú memóriába rakjuk be, de a hosszú távú memóriába sokkal nagyobb munka berakni a tudást, meg sokkal hosszabb idő is kell, hogy berakjuk a tudást, meg nem is biztos, hogy érdemes. Tehát ebből következően én azt veszem észre, hogy a hallgatók itt a rövid távú memóriát, tehát a cache memóriába tartják a tudást a vizsgákra, meg ZH-kra, és utána a gyors felejtés az működik a hosszabb távon, és ebből következően minden más későbbi tárgy kevéssé tud az előző tárgyakra építeni, de hát Istenem, ez egy ilyen rendszer, hogy így vagytok ütemezve, vagy így ütemezzünk mi titeket, meg ti így ütemezitek magatokat valamilyen szinten. Van, aki ezt úgy hívja, hogy szellemi bulémia, tehát bezabáljuk a tudást, és utána megfelelő alkalommal ürítjük. De na, lényeg, el tudjátok képzelni a vergődést, és eléggé konkrét példát is adtam rá, hogy ez nem csak egy számítógépes fogalom. Tényleg jó az, hogy egy megfelelő terhelés fölött az ember is ilyen vergődés állapotába kerül, és ezzel valahogy szembe kell nézni. Az ember is hogy tud ezzel szembenézni, az azt mondja, hogy nem érdekel. Tehát valamelyik egyikkel, kettővel, a megfelelő számúval foglalkozok, a többi nem. Ezzel szemben ugye az operációs rendszereknél ennél konkrétabb megoldást kell adnunk, egy algoritmus kell tudnunk adni, amivel a rendszerünk ezt a vergődéses állapotot elkerüli. A vergődés állapotot úgy tudjuk elkerülni, hogyha a laphiba kezelése során eléljük azt, hogy további laphibák ne jöhessenek létre. Tehát ilyen értelemben le kell csökkentenünk a háttértára várakozó feladatok számát minél jobban. Ebben részben segít a lokális lapcsere stratégia, ugye, amikor egy feladat csak saját magától vehet el lényegében fizikai memória kereteket, tehát a saját meglévő fizikai memóriateretek közül kell kijelölni egyet az operációs rendszernek arra, hogy az lapcsere áldozatává váljon. Mert ez azért jó, mert ilyen értelemben a vergődést elérzítő folyamat a káros hatásokat nem tudja áttolni más feladatokra. Ugye ez a klasszikus esete az, hogy van egy cég, ahol van egy ember, aki vergődik, és állandóan az ő feladatot átadják másokra, akik szintén elkezdenek vergődni. Itt arról van szó, hogy csak ő vergődik tovább. De ez nem csökkenti, ez csökkenti a problémát, de nem oldja meg. Arra kéne tudnunk tulajdonképpen valamilyen módon válaszolnunk, mikor fut a programunk tulajdonképpen akkor, mint operációs rendszer, hogy egy programnak mekkora fizikai memóriára lenne valójában szüksége ahhoz, hogy az szépen folyamatosan tudjon futni. Ugye lényegében arról van szó, ugye beszéltünk arról, hogy a program igazából az ő általa használt összes memóriaterületnek egy kis részét használja valójában csak futás közben. Az lenne a célunk, hogy pont annyi fizikai memóriát rendeljünk egy programhoz, amennyi ahhoz szükség, amivel lehetővé válik az, hogy a laphibák csak ritkán történjenek. Tehát itt kerül elő ismét a lokalitás. Egy program mennyire lokális? Egy adott utasítás sorrend, utasítás rész esetén mennyire széles memóriaterületekben, mekkora memóriaterületre indexel, miből próbál az, milyen memóriaterületeket próbál az használni. A tapasztalat az, hogy többnyire egy elég kis részt. Mindenképpen van egy időbeli lokalitás, tehát a programok egy időintervallumban jellegzetesen ugyanabban a memóriaterületben turkálnak, és én értelemben van, mondhatjuk azt, hogy egy térbeli is. Tipikusan, ha egy program egy bizonyos memóriacímre indexel, akkor annak a környezetében fog ismét további memóriaelemeket indexelni. Tehát tulajdonképpen a cél az lenne, hogy a programnak valamilyen úton módon mindig annyi fizikai memóriát adjunk, hogy az a lokalitásán belül legyen. Tehát követve a program lokalitását, szinte ilyen értelemben mondva, akár laphiba nélkül egy előretekintő lapozás esetén, a programunk mindig úgy érezze, hogy ő soha nem szenved el laphibát. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Egyáltalán ez egy programhoz mekkora fizikai memóriát kell rendelni. Tehát a cél az lenne, hogy egyáltalán legyen vergődés. Itt ebben a környezetben szokták az úgynevezett munkahalmaz, working set fogalmat definiálni, ami tulajdonképpen szintén a lokalitáson alapul. Ez azoknak a programnak azoknak a lapjainak a halmaza, amelyre egy adott időintervallumon belül hivatkozik. És ilyen értelemben a munkahalmaz alapján egy ilyen általános szám is megadható, hogy tulajdonképpen valójában mekkora memóriát használ. Erre ez a munkahalmaz méret szolgál, ahol ezeket a munkahalmazokat tulajdonképpen összegezzük. Tulajdonképpen ez hogyan működik? Valahogy az operációs rendszer a memória hivatkozások alapján méri a working set size-ot, tehát a munkahalmaz méretét az adott feladatra, és megpróbál mindig annyi fizikai memóriakeretet allokálni, ami ennek megfelelő. Ha van szabad fizikai memóriakeret, akkor ezt próbál még többet adni a feladatoknak, ha nincs szabad fizikai memóriakeret, akkor próbál tőlük elvenni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rendszer próbál mindenképpen annyi memóriát adni az egyes feladatoknak, ami szükséges. De ezzel az is a gond, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a multiprogramozás foka hogyan alakul. Tehát ez tulajdonképpen mindig valahogy megpróbálja elosztani a feladatok között a fizikai memóriát. És hát egyébként gyakran egyébként ennek elég erőforrás igénye is a megvalósítása. Amit gyakorlatban szoktak alkalmazni, az a page fault frequency alapú megoldás. Tulajdonképpen a page fault frequency az, hogy egy adott feladat mennyi laphibát szenvedett el egy adott időintervallumon belül. Ugye ez a laphiba per szekundummal mérhető, és ilyen értelemben nagyon könnyen az operációs rendszer kvázi maga méri. Ezt, hogyha ez a page fault frequency nagyon alacsony vagy nulla, az azt jelenti, hogy valószínűleg ez a program elég, vagy még talán sok fizikai memóriát is kap. Hogyha ez nagyon magas egy programnál, vagy elkezd gyorsan emelkedni, akkor valószínű, hogy kevés fizikai memóriát kap, tehát érdemes neki még fizikai memóriát adni. Többnyire ez azt jelenti az operációs rendszerekben, hogy a page fault frequency-re adnak egy alsó és felső korlátot, és megpróbálják ezt a page fault frequency-t az operációs rendszerben e között a két korlát között tartani akkor, hogyha az operációs rendszerben nincsen szabad fizikai memória. Nyilvánvalóan, ha van szabad fizikai memória, akkor minden feladat annyi fizikai memóriát kap, amennyire szüksége van. Hogyha ez a feladat e fölött a korlát fölötti, tehát a felső korlát feletti page fault frequency értéket produkál, akkor neki még fizikai memóriát kell adni, mert akkor nincs elég fizikai memóriája. Hogyha az alsó korlátot túllépi, tehát túl ritkán történik page fault, akkor elvehetünk tőle fizikai memóriát, mert akkor túl sok van neki, bővelkedik abban és vegyük el. Az elvétel egyébként gyakran csak akkor történik meg az operációs rendszerben, ha nincsen fizikai memória. Tehát ha van szabad fizikai memória, akkor nem érdekes, hogyha egy jobnak a page fault frequency-e nulla, nyugodtan futhat tovább. A legrosszabb eset nyilvánvalóan az, amikor eljut a rendszer odáig, hogy egyszerűen nincsen szabad fizikai memória, és minden feladata olyan számú page faultot, tehát olyan nagy page fault frequency-vel dolgozik, hogy tulajdonképpen felvethető a vergődés állapota a feladatokra, akkor tulajdonképpen egyetlen egy lehetősége van az operációs rendszernek. A feladatok közül kiválaszt feladatokat, amiket teljesen kiír virtuális memórián keresztül lényegében a permanens tárba, és azokat egyáltalán nem ütemezi, nem is futtatja. Ugye a Unix ütemezőnél volt ilyen két állapot, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy a teljes folyamat ki volt küldve a fizikai tárra, és egyszerűen nem is tudott futni. Nyilvánvalóan ennek mindenféle következményei vannak, megtehető, nem megtehető. Utolsó néhány mondat. A virtuális memória kezelés ez egy rendkívüli módon szép dolog, de a beállított rendszerekbe és minden real-time rendszerbe, ezt el tudjátok képzelni, nagyon súlyos problémákat vet föl. Tulajdonképpen egy virtuális memóriát használó rendszerben a laphibák miatt nem tudunk felső korlátot adni arra, hogy egy program végrehajtás ideje meddig tart. Lényegében ez teljesen véletlen szám. Ha a rendszer elkezd vergődni, vagy nagyon gyakran, de még nem a page fault frequency által meghatározott felső határérték feletti virtuál laphibát tapasztal, akkor egyszerűen lényegében azt fogjuk észrevenni, hogy lassabban futnak a programjaink. Lényegesen lassabban, mint hogyha lenne fizikai memória. Tehát ebből következően a beállított rendszerekben, még hogyha van memory management unit, nagyon gyakran virtuális memóriakezelést nem használnak. Lényegében egy valós idejű rendszernek el kell férni a fizikai memóriába. Pont. Ami a fizikai memóriában benne van, és ha nincs virtuális memóriakezelés, akkor az ismert végrehajtási idővel végrehajtható, és ebből következően nem kell a virtuális memóriakezeléssel, mondjuk, hogy megjelenő végrehajtási idő bizonytalansággal szembenéznünk. Ugye ez a beállított rendszerek egy jelentős részén nem is probléma, nincs memory management unit, és ha nincs memory management unit, akkor viszont egyértelműen nincs virtuális memóriakezelés. Azoknál a magasabb kategóriájú beállított rendszereknél, ahol van memory management unit, és esetleg azt használják is, valamilyen úton módon meg kell teremteni azt a lehetőséget, és többnyire meg is van a lehetősége annak, hogy bizonyos feladatokat úgy kezeljünk, hogy azok nem használnak virtuális memóriát. Bizonyos operációs rendszereknél az egy konfigurációs opció, hogy a memory management unit az csak szeparációt, tehát folyamat szeparációt old meg, és nem csinál virtuális memóriakezelést, a legtöbb memory management unit így fel lehet programozni. Vagy osztályokba lehet sorolni a feladatokat, és a valós idejű feladatok azok elkerüljük a virtuális memória kezelős szépségeit, és ennek megfelelően ezzel a hátránnyal nem kell szembenézniük. Tehát a beállított rendszerekkel esetleg később foglalkozók azok legyenek tisztában avval, hogy a virtuális memória kezelés ez egy óriási probléma, és ebből következően a valós idejű, és bármilyen valós idejű rendszerrel foglalkozók, hogy a valós idejű rendszerekben nem használhatunk virtuális memóriát ebben a formában. Jó, akkor ma 10 perccel hamarabb befejezném az előadást, mert lényegében ezzel az anyag végére jutottam. Ha még valami kérdés ZH-val kapcsolatban most van, akkor azt szívesen veszem, és a mai terv szerint egy hét múlva akkor itt betekintünk. Betekinthettek az ZH-ba majd valamilyen kortorált körülmények között, és várhatóan pénteken meg lesznek az eredmények. De ez csak várható ígéret, ez nem ígéret, ez csak felvetés vagy lehetőség. Akkor köszönöm a figyelmet, és akkor holnap már nem velem, hanem Micskai Zoltánnal találkoztok az IB 028-ba. Szervusztok!